Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Holzacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében interneten kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az új koronavírus elleni gyógyszer és vakcina fejlesztése talán sosem látott mértékben irányította rá a figyelmet a gyógyszerkutatásokra, de mielőtt konkrétan a COVID-19 elleni szerekről beszélnénk, általában békeidőben hogy zajlik egy ilyen gyógyszer és oltóanyag kifejlesztése?
Maga az orvostudományi kutatás, és általában véve a gyógyszereknek, beleértve egyébként a vakcinákat is, az ezeknek a kifejlesztésére, betegekhez való eljuttatására nagyon komoly, szigorú előírások vonatkoznak helyesen. Ha mindent szeretnénk betartani, és figyelembe veszük azt, hogy egyébként egy-egy új molekulából, ami ténylegesen gyógyszer válhat, mennyi idő telik el, azt kell mondani, hogy egy-egy ilyen fejlesztési folyamat az bizony hosszú években, akár 10 évet meghaladó időszakban is mérhető. Általában a vakcinák fejlesztése a hosszabb időtartamú kutatás fejlesztési feladatokhoz, folyamatokhoz tartoznak, tehát azt kell mondani, hogy főszabály szerint 10-15 évet is várni kell egy új vakcina betegekhez való eljuttatására.
És ebben mennyi az az időszak, amelyben már tesztelik tulajdonképpen a betegeken? Illetve mennyi időt vesz igénybe a fejlesztés, a szer kifejlesztése ebből a 10-15 évből?
Nyilván általános recept erre nincsen, tehát terápiás területenként, illetve készítményenként ez eltér, de a kérdés, ha arra irányul, hogy milyen hosszú ideig tart a klinikai vizsgálati szakasz, akkor jó irányba kérdez. Nagyon hosszú időt vesz igénybe. Hát gondoljanak bele a kedves hallgatók, hogy egy-egy készítmény, amíg a számítógépes modellezéstől, illetve a kezdeti preklinikai kutatási fázisoktól eljut olyan állapotba, hogy egyáltalán egy embernek be lehet adni, az is meghatározott idő, nem kevés ideig tart, de onnantól kezdve nagyon sokat kell azt tesztelni, ellenőrizni, hogy onnantól kezdve a napi terápiás gyakorlatba is eljuthasson. Ez sok éves periódust jelent, de nyilván a résztvevők számától, a klinikai vizsgálat felépítésétől, a vizsgálati protokolltól sok minden függ, de ez egy hosszabb időszakot szokott általában időt igényelni. Ez teljesen természetes.
Ehhez képest most mi a helyzet a koronavírus járvány elleni gyógyszerrel és vakcinával?
Ehhez képest azért egy egészen más kihívással, illetve egész más kihívások egész sorával kell szembenéznie úgy a tudós társadalomnak, akik a fejlesztések legelején állnak, úgy a gyógyszeripari szereplőknek, és igazából az egészségügyi ellátórendszereknek is. A koronavírus okozta helyzet igazából soha nem látott mértékben megváltoztatta azt, ahogy a társadalmak, ahogy az egyének, ahogy mi mindannyian viszonyulunk ehhez a kérdéshez, de megváltoztatta azt is, ahogy például a gyógyszeripar fejleszt, és azt is megváltoztatta, az is egy teljesen új mintázatot mutat, hogy a finanszírozók, a kormányok miképpen igénylik a gyógyszeripar részéről ezeket az új megoldásokat, az innovatív terápiákat, jelen esetben egy vakcinát, vagy egy konkrét definitív terápiát biztosító készítmény kifejlesztését is. Így összességében azt kell mondani, hogy a soha nem látott mértékű együttműködés és nyitottság ebben a fejlesztési folyamatban oda vezetett, hogy ez a hosszú időszak lerövidíthető. Nyilván nem rövidíthető le napokra vagy hetekre, tehát nem véletlen, hogy egyébként már most is hosszú ideje zajlanak fejlesztések, de ilyen még nem volt akár az orvostudomány, akár a gyógyszeripar történetében, hogy gyakorlatilag már fejlesztési fázisban több egyébként versengő szereplő egymással együttműködik, egymás számára nyíltá, elérhetővé teszik a kutatási adatokat, a klinikai vizsgálati protokollok megismerhetők már a kezdetén, sőt már most, hogy még nincs is kész gyakorlatilag a vakcina, már most azon egyeztetnek kormányokkal és iparágon belül is, hogy hogyan lehet ezt a fantasztikusan nagy feladatot, hogy globálisan terjeszthetővé váljon ez a készítmény, úgy megoldani közösen, hogy minél gyorsabban eljuthasson a betegekhez majd a vakcina. Ez persze nem azt jelenti, hogy hogy bármilyen fontos állomását vagy szakaszát kihagyhatnánk, vagy kidobhatnánk az ablakon ennek a fejlesztési folyamatnak. Én azt gondolom, hogy erre az iparág nagyon büszke lehet, hogy a soha nem látott társadalmi politikai nyomás ellenére is gyakorlatilag közösen lépnek föl a nagy fejlesztők, és mondják azt közös közleményükben, hogy egyébként minden releváns és fontos biztonsági elemet megtartanak ebben a folyamatban, de minden észszerű változtatást, módosítást meg fognak tenni, és illetve megtesznek annak érdekében, hogy a fölösleges köröket lerövidítsék, vagy kihagyják. Tehát igazából megtartani a feladat az az, hogy megtartsuk a fejlesztési folyamat biztonságosságát, de egyébként a lehető leggyorsabban elérjen a betegekhez a vakcina.
De mégis hogyan, miben tudnak a szokásosnál gyorsabbak lenni? Mert azt lehet látni, hogy gyakorlatilag az év elejétől kezdve kezdődtek meg a kutatások, és már nyáron arról lehetett hallani, hogy vannak már vakcinák, amelyek akár hamarosan tesztelési fázisba is kerülhetnek, klinikai vizsgálatok is lehetnek ezekkel, sőt, ezek már zajlanak is. Szóval mi az, ami miatt most hónapokra zsugorodhatott az ön által említett sok év?
Hát azért az több hónap, nem egy-két hónap nyilván, tehát a maga a vírus azonosítását követően azért így is úgy is el fog telni egy-másfél év, amíg egyébként elérhető közelségben lesznek a ténylegesen biztonságosnak és hatékonynak nevezett vakcinák, de nagyon sok mindenben rövidült ez a dolog. Tehát, hogy pontosan abból kifolyólag, hogy itt most egy világjárványról van szó, és a földgolyó egészét érinti, nem is kismértékben az ezzel kapcsolatos problémák egész sora, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy olyan helyzet állt elő, hogy amikor sikerült azonosítani magát a vírust, és annak a génszerkezete gyakorlatilag nyilvánossá vált, onnantól kezdve a földgolyó egészének tudományos kapacitása arra fókuszált, hogy ebből minél gyorsabban, minél több eredményt el tudjunk érni. És ez kézzelfoghatóvá vált, tehát, hogy nem nagyon van olyan terápiás terület, vagy olyan jelenleg nem ismert megbetegedés, ahol ekkora kapacitások tudományos, iparági, nemzetközi együttműködés vonatkozásában van, annak szolgálatába állítva, hogy ez minél gyorsabb legyen. Tehát mondok egy egyszerű példát, mai, ez egy teljesen friss adat, a WHO összesítése alapján gyakorlatilag majd 200 olyan vakcina jelölt van jelen pillanatban, amelynek célja, hogy a megbetegedéssel kapcsolatban, megbetegedés megelőzését, illetve a járványt vissza tudja szorítani, és ezekből több mint 40 már klinikai fázisban van. Persze ezek közül jó néhány még csak most kezdi ezt a tesztelési sorozatot, vagy vizsgálati sorozatot, de 10 olyan van már, amely elérte az úgynevezett harmadik fázisát a klinikai vizsgálatoknak, ahol már nagyszámú, önkéntesen ugyan, de nagyszámú emberen történik meg a vakcináknak a vizsgálata, és ez ad okot arra az óvatos, de mindenképpen optimizmusra, hogy akár a belátható jövőn belül elérhető, biztonságosnak minősített készítmény áll majd rendelkezésre.
És akkor, ahogy említette, vagy ahogy a szavaiból értem, soha ekkora erőforrás és soha ennyi ember nem dolgozott még egy és ugyanazon feladaton világszerte, illetve a nagy-nagy gyógyszercégeknél?
Nyilván ilyen jellegű összehasonlítások nincsenek, tehát ez valahol megérzés jellegű, de azt gondolom, ezt bátran kijelenthetjük egyébként. Tehát, hogy ilyen jellegű nemzetközi, tudományos, iparági összefogást gyakorlatilag az orvostudomány vagy az egészségügyi ellátórendszerek működése vonatkozásában még nem nagyon láttunk.
És mennyire mély az ön által említett információ megadás és átadás? Mert ugye mondta, hogy vannak most már olyan információk is, amelyeket sokkal később, a kutatások későbbi fázisában osztottak eddig meg egymással a kutatók, fejlesztők.
Azt gondolom, hogy ha megengedi, és a kedves hallgató sem érzik fölösleges distinkciónak, akkor azért ketté választanám az ezzel kapcsolatos, vagy a most megismerhető vakcinákat, illetve készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat. Ugye a nyugati együttműködések a nyugat-európai tengeren túli, vagy mondjuk ugye a fejlett világban használt tudományos eredményességen alapuló orvoslás vonatkozásában, illetve ezeken a területeken a nagy nemzetközi cégek viszonylag transzparens módon végzik ezeket a vizsgálatokat. Nagyon sok hír érkezik orosz-kínai kutatásokról, illetve eredményekről, de például ott ez a fajta transzparencia kevésbé érvényesül, és ezzel én most nem fogok állítani sem pozitívat, sem negatívat ezekről a potenciális vakcinákról, csak egész egyszerűen a mi elvárásunk, tudományos, etikai megközelítésünktől nagyon messze áll az, hogy egyszer csak bejelenti a orosz elnök, hogy akkor most kész a vakcina, és holnaptól lehet vinni mindenhova. Tehát ezek egészen másképpen működnek. Azt kell mondanom, hogy a most potens, ebből az előbb kiemelt 10 nagyon jónak gondolt fejlesztésből mintegy 5-6 az, amelyek vonatkozásában viszonylag részletes ismerete van a nemzetközi tudományos közösségnek. A többi meg hát zajlik, és egyébként lehet, hogy ettől még onnan érkezik majd a segítség a végén, de azokról viszonylag keveset tudunk.
Hány gyógyszerkutatás van most folyamatban? Ugye mondta, hogy 200 vakcina jelölt, ehhez képest hány helyen fejleszthetnek gyógyszert? Van erről szám, összesítés?
A koronavírus kapcsán nyilván ennél sokkal több. Ha meg az összes terápiás területet nézzük, akkor pedig sok ezer egyébként. A gyógyszerekkel kapcsolatosan van egy másik, érdemes megjegyezni azt, hogy itt, amikor van egy új vizsgálat, vagy egy új betegség, amire szeretnénk hatékony és hatásos gyógyszerkészítményt kifejleszteni, akkor nem minden esetben a nulláról kell elkezdeni ezeket a vizsgálatokat. Tehát számos olyan regiszterbe gyűjtött készítmény van, amely mondjuk más típusú betegségekre nyújt segítséget, és azokkal is megpróbálják a kutatók, hogy már amennyiben ebben van valamiféle észszerű előfeltevés természetesen, tehát ezek nem ilyen teljesen kötszurkálások, de megpróbálják, hogy azok a készítmények azok alkalmazhatók erre. Tehát, hogyha ezeket is veszük, akkor ez is sok száz készítményről lehet szó, de jelen pillanatban sem vakcina, sem gyógyszervonalról nincsen olyan készítmény, amely minden kétséget kizárólag már megkaphatná azt a pecsétet, ami alapján azt mondhatnánk, hogy vagy megelőzi, illetve kezeli a koronavírus okozta megbetegedést.
Említette, hogy egy-másfél év a vírus megismerésétől biztos, hogy szükséges ahhoz, hogy a vakcina meglegyen és beadható legyen. Ez azt is jelenti, hogy jövő év eleje lehet a leghamarabbi időpont, legalábbis az ön ismeretei szerint, amikor a vakcina megjelenhet a piacon? Vagy másként kérdezve, ön szerint mikor lehet vakcina?
Nem szeretnék felelőtlen jóslatokba bocsátkozni, és igazából azt is tudnia kell önnek is, meg a kedves hallgatóknak is, hogy azért ezek a nagy nemzetközi vizsgálatok nem elsősorban Magyarországon zajlanak jelen pillanatban, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül nekünk van a legtöbb információnk ezzel kapcsolatosan, tehát, hogy amit mi innen látunk, és az átlagnál talán több, de egyébként a pontos válaszhoz kevés információval rendelkezünk, abból azt lehet mondani, hogy vagy azt lehet látni, hogy akár a következő hónapokban is megkaphatja néhány készítmény az USA-ban azt az engedélyt, amivel el lehet kezdeni a betegek oltását, illetve az oltás vonatkozásában az embereknek az oltását, de az, hogy amíg ez egyébként ide Magyarországra, Európába, vagy általában a világ összes szegletébe el tud jutni, na az egy másik jellegű kérdés. Tehát, hogy azt kell látni ebben a helyzetben, hogy nem csak a tudományos, meg a fejlesztői összefogás az, ami egyedi és teljesen új kihívása a nemzetközi közösség, illetve a hazai szakemberek számára, hanem az is, hogyha egyébként megvan már ez a készítmény, amivel biztonságosan és reményeink szerint hatékonyan tudunk felkészülni, vagy hatékonyan tudunk védekezni a koronavírus terjedése ellen, az az egyik kérdés, innentől kezdve az is kérdés lesz, hogy hogyan tudjuk minél gyorsabban eljuttatni mindenkihez ezt a készítményt, milyen sorrendben, hogyan lehet ezek, hogy melyek azok a leginkább veszélyeztetett csoportok, amelyekhez a leghamarabb kell eljuttatni, stb. De ez már nem gyártástechnológiai vagy fejlesztési kérdés, hanem sokkal inkább pandémiás, járványügyi intézkedéseket igényel, vagy pedig az ellátórendszer felépítéséből, vagy az ellátórendszer megfelelő szintű átalakítását igényli. De ezt hitem szerint egyébként nagyon jól tudják majd kezelni, vagy bízom benne legalábbis, hogy nagyon jól fogják tudni kezelni világszerte, és természetesen Magyarországon is.
A gyártásban lesz, vagy lehet együttműködés a nagyvállalatok között, vagy akár a különböző régiók között? Amerika, Európa, Ázsia? Mit lehet most tudni? Mert ugye mondta, hogy információ megosztásban, legalábbis a nyugati világban viszonylag példaértékű dolgok történtek, de hát ott van a gyártás.
Amit a gyógyszeripar tett, én azt gondolom, hogy példaértékű módon a járvány kitörésekor, az gyakorlatilag ezek intézkedések között az egyik legelső az volt, hogy már akkor, amikor még sehol nem voltak egyébként ezek a vizsgálatok, tehát még csak azt sem mondhattuk, hogy valamilyen módon vannak reménykeltő vakcina jelöltek például, már ott elkezdtek egyeztetni a gyártási kapacitások összehangolásáról, nemzetközi logisztika egyeztetéséről, mert egész egyszerűen ez egy olyan jellegű feladat, amely másképpen nem is megoldható csak így együtt, és én örülök neki, és büszke vagyok rá, hogy a kollégáim nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten mindenhol megtették azt, amit korábban nem, hogy ilyen jellegű feladatok mentén is együttműködnek, és ez mindenképpen optimizmusra ad okot. Még akkor is, hogyha a feladatot nagyban nem csökkenti, de mindenképpen örömteli, hogy legalább már előzetesen átgondolták nem kevesen azt, hogy hogyan lehet ezt a lehető legoptimálisabban megtenni.
Mert ha csak az Európai Uniót nézzük, kezdetek kezdetén is több százmillió vakcinára lehet szükség, világszinten pedig több milliárdra. Mennyi idő alatt gyártható le ennyi vakcina?
Ez is sok mindentől függ. A nyilvánosan elérhető információk alapján egyébként azok, akik már nagyon előre tartanak, azok éves szinten több százmilliós egyes gyártó, most nyilván nem akarok neveket mondani, de van, aki akár milliárdos nagyságrendű gyártást is elképzelhetőnek tart, de ott egyből hozzá is teszik, hogy ott már ebbe beleszámolják azokat a nemzetközi együttműködéseket, amik, ha tetszik, kontinensen átívelő együttműködéseket is, amelyek a különböző helyszínen történő gyártásokat összehangolják. Tehát ilyen szempontból akár nagyon sok is elkészülhet viszonylag rövid időn belül, ettől függetlenül nem lesz egyszerű egyébként úgymond szétosztani a földgolyó összes emberének, de ez egy feladat lesz, amiben azt gondolom, hogy úgy a kormányok, mind az ipar bele fog állni, és a lehető legoptimálisabban fogunk tudni ebben előrelépni.
Már tudom, hogy nem virológus, nem epidemiológus szakértő, szakember, de arról milyen információk vannak, hogy amikor elkezdődik a vakcinázás, utána mennyi idővel lehet azt mondani, hogy már érezhető a hatása? Mert ugye egy ember beoltása még nem feltétlenül jelenik meg a járványügyi statisztikákban. Mennyi idő kell, vagy kellhet, a lakosság hány százalékát kell, vagy kellhet beoltani, hogy az már látszódjon?
Ezt a kérdés megválaszolását hagynám is egyébként az ehhez jobban értőknek. Nyilván általában az a megközelítés, hogy valahol az adott populáció kétharmada, 70%-nak a védettsége szükséges a nyáimmunitás eléréséhez, de az, hogy egyébként a veszélyeztetettebb csoportok hamarabbi oltásával, illetve egy jó szervezéssel ez mennyire gyorsítható fel már ennek a védettségnek az elérése, ez nyilván nagyon komoly számításokat és előkészületeket igényel. Én azt tudom mondani, és ebben azt gondolom, hogy megnyugodhatunk mindannyian, akik ezt az adást is hallgatják, hogy a magyar szakemberek nagyon komoly együttműködésben dolgoznak az Európai Unió szakembereivel, illetve az uniós vakcina elleni együttműködésnek nagyon hasznos tagjai, és igazából itt most egy nagyon komoly erő és eredmény az, hogy Magyarország ehhez a közösséghez tartozik. Nem véletlen, hogy egyébként a kormányfő is jelezte már, hogy abban a nagy európai csomagban, a több százmilliós előre lekötött csomagban igazából van 5 milliós magyar dózis, vagy 5 millió dózisnyi adag le van foglalva Magyarország számára. Ez mindenképpen egy előny, tehát azt gondolom, hogy bőven a jobbak közé tartozunk és a nemzetközi összehasonlításban, ahol ezek azon országok közé, akik viszonylag hamar nagy mennyiségben jutnak majd hozzá ezekhez a készítményekhez, de ettől még egyébként ennek a megszervezés, hogy ténylegesen be lehessen adni ezeket az oltásokat, fel lehessen venni az oltásokat, az nagyon komoly szervezési munka lesz, de ez már tényleg nem az én szakterületem, úgyhogy ezt meghagynám nekik.
És hát ilyen sem volt az elmúlt évtizedekben talán, hogy előre lekötnek kapacitásokat egy még meg nem lévő vakcinára, illetve olyanra sem volt talán példa, hogy a vakcina kutatásánál is már finanszíroznak a kormányok akár, vagy különböző szervezetek. Ez miben változtatja meg a helyzetet? Mert ugye egyrészt természetesen nagyon jó a innovatív gyógyszergyártóknak, vagy a fejlesztőknek, másrésztről viszont egy hatalmas nyomás.
Nyilván. A változás az abban érhető tetten, vagy azt gondolom, hogy innentől kell erre figyelnünk, tehát hogy megnézni, hogy milyen tanulságokat, milyen tapasztalatokat lehet leszűrni egy ilyen helyzetből. Tehát az egészség, a járványos helyzet egy nagyon komoly, való életben hozott példát biztosított mindannyiunk számára, hogy mi van akkor, hogyha van egy megbetegedés, amire nincsen gyógyszerünk, nincsen terápiánk. Tehát egy félelmetes módon rávilágította a fókuszt, vagy ráhelyezte a fókuszt arra, hogy mennyire fontos a gyógyszeripari innováció, az innovatív gyógyszerek megléte. Ez azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, mert már nem az a jó benne, hogy egyébként egy ilyen helyzetben kell ezt megtennünk, de hogy egy kicsit elkényelmesedtünk. Tehát a modern orvostudomány, a modern gyógyszeripari megoldások, az új terápiák korábban soha nem látott esetekben, mértékben tudják segíteni a mi gyógyulásunkat, és ez meglátszik a születéskor várható élettartamon, a rettegett betegségek egyre fokozatos háttérbeszorulásával, vagy a túlélési arány növekedésével, de azért valahol mindenkiben benne volt, hogy hát ez úgy jön, ez egy adottság, ezzel nem kell foglalkozni, holott de nagyon fontos, ez egy nagyon érzékeny ökoszisztéma, amit az innovatív gyógyszerek fejlesztése takar, úgy gazdasági, mint tudományos, illetve szakmai szempontból, és ahhoz, hogy ennek az ökoszisztémának az egyensúlya, meg a törékenysége ne akadályozza, vagy ne okozzon nekünk problémát, erre oda kell figyelni, és ha tetszik, akkor ez a járvány erre most mindenképpen felhívta a figyelmet, még a kormányok oldalára is, akik egyébként a modern terápiák kapcsán hajlamosak inkább csak a költség oldalát nézni ezeknek az új készítményeknek. Másfelől, és ez nagyon fontos, hogy most, ahogy ön is utalt a kérdésben, gyakorlatilag egymással versenyezve a kormányok hajlandóak finanszírozni és óriási összegeket áldozni egy most még nem is elkészült készítmény vonatkozásában, pontosan azért, mert látják, nagyon egyértelműen látják az összefüggést nem csak a társadalmi, illetve az egészségügyi vonatkozásaival egy megbetegedésnek, hanem a brutális gazdasági hatásaival. Most nyilván szerencsére ilyen jellegű globális járvány, ami ennyire befolyásolja az életünket, nincs másik, és ne is legyen, de azért azt tudni kell, hogy számos olyan megbetegedés van a mostani modern társadalmakban, amelyek ilyen hasonló járványszerű tüneteket adnak, mert hogy sok 10 milliós, 100 milliós nagyságrenden érinti az adott társadalmakat, amelyek egyébként ugyanilyen brutális gazdasági következményekkel járnak, csak ott nem ennyire feltűnő, vagy nem ennyire triviális az összefüggés. Hogyha nem történik más ennek kapcsán, a járvány kapcsán csak az, hogy a kormányok, döntéshozók megértik és belátják ezek közötti direkt összefüggést, akkor egyébként jóval kisebb ráfordítással lényegesen nagyobb gazdasági hatást tudnak elérni, csak akkor nem a Covidról lesz szó, hanem mondjuk a diabétesről, az Alzheimer-korról, a migrénes megbetegedésekről számos példát lehetne hozni, de ezek összességében mind-mind nagyon komoly terhet jelentenek a társadalmak számára.
A koronavírus betegség elleni szereken túl milyen irányokban, milyen területeken vannak most jelentősebb fejlesztések így 2020-ban napjainkban?
Az ezredfordulót követően az orvostudományi kutatások felpörögtek. Köszönhetően annak, hogy számos olyan tudományos eredmény vált a kutatók mindennapjainak részévé, kezdve a alapvető biológiai ismereteink bővülésétől, a genetika adta lehetőségek tényleg hétköznapivá válásáig, illetve a modern infokommunikációs eszközök bevetésével bezárólag gyakorlatilag sok mindenről beszélhetnénk, de oda akarok kiukadni, hogy hirtelen megnyílt előttünk a tér, és míg a 90-es évekre, vagy a 2000-es évek elején egyfajta kritikaként fogalmazódott meg a gyógyszeriparral szemben, hogy már igazából kiszáradtak ezek a fejlesztési csatornák, ez most egészen megváltozott, és azt szoktuk mondani, hogy második aranykorát, vagy második reneszánszát éli a gyógyszerfejlesztés. Jelen pillanatban, ami ismert, hogy több mint 7000 olyan ígéretesnek tűnő fejlesztés van már klinikai fázisban, tehát nem az összes kutatásban, hanem azokról a készítményekről, amik már valamilyen módon ígéretesnek bizonyulnak, és már a klinikai fázisban vannak, amely reményeim szerint a közeli jövőben, némelyikük már rövid távon, a többségük azért középtávon, de új eredményeket vagy új segítséget fog nyújtani a rendelkezésre álló terápiák bővítése vonatkozásában. Összetételét tekintve egyébként ebben gyakorlatilag nagyon sokféle megbetegedésre irányuló terápia található. Egy nagy csokor az onkológiai készítmények, tehát a daganatos megbetegedésekre irányuló készítmények csoportja, de gyakorlatilag majdnem minden ismert terápiás területre jut valamennyi fejlesztés, és ami egyedülálló egyébként, hogy ebben az időszakban az úgynevezett ritka betegségek vonatkozásában is egyre több készítmény válik ígéretes, vagy kerül át egy ígéretes fázisba. A ritka betegségek azok a betegségek, amelyek egy meghatározott mértéket nem lépnek túl egy adott társadalmon belül, illetve a megbetegedési arány nem lép túl egy meghatározott mértéket, amelyekről korábban egyébként kicsit lemondóan nyilatkoztak, vagy kényszerűen lemondóan kellett nyilatkozni úgy az orvostársadalomnak, mint a gyógyszerfejlesztőknek, hiszen látszólag nem érte meg ezeket a kutatásokat, vagy ezeket a fejlesztéseket finanszírozni, de ez ma már megváltozott, tehát hogy olyan területekre is betüremkedik, vagy beszüremkedik a fejlesztés, a kutatás, amely korábban még nem volt. Tehát ilyen szempontból, ha most el is tekintünk a koronavírustól, akkor nagyon komoly eredmények vannak már mögöttünk csak az ezredfordulót követően is, és még komolyabbak vannak gyakorlatilag a küszöbön.
Mert hogy változott a megtérülési idő is? Változott ezen a területen is valami?
Nem feltétlenül a megtérülési idő az, ami egyedüliként számít, de azt gondolom, nem, tehát a Inforádió felnőtt hallgatói előtt nem kell fölöslegesen elkendőzni azt a tényt, hogy a gyógyszeripar, bár rendkívül fontos szereplője az egészségügyi ellátórendszernek, hiszen a modern terápiákkal, illetve általában véve a gyógyszeres terápiákkal ez a gazdasági vagy ez a szektor látja el az egészségügyi ellátórendszereket, tehát mindenképpen mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy az egészséget, az egészség visszaállítását, a betegségek megelőzését segítjük, de ez valójában egy iparág, tehát ahhoz, hogy ez fenntarthatóan működőképes legyen, főleg ennek az úgynevezett innovatív gyógyszeripari szegmense, az innovatív gyógyszereket, illetve az innovatív gyógyszergyártókatnak azokat nevezzük, azokat a gyógyszereket, illetve azokat a gyógyszergyártókat, amelyek saját kutatásfejlesztési tevékenységük eredményeként hoznak általában korábban nem vagy nehezebben gyógyítható betegségekre új megoldásokat, tehát nem egy másiknak a lejáró szabadalmát használják föl, hanem egy teljesen új fejlesztés történik, és ezek a fejlesztések rendkívül drágák. Ma már átlagban azt szokták mondani, hogy 2-3 milliárd dollár az, ami egy terápia a beteghez vagy a piacra való eljutásához szükséges, ami hatalmas pénz. Nem véletlenül egyébként, hogy ezek az iparági gigászok tudják ezeket a kutatásokat finanszírozni, még akkor is, hogyha egyébként a kezdeti fejlesztések kezdeti fázisában nagyon sok kisebb cég, illetve kutató művei is közreműködik, de pont az előbb is beszéltünk erről, hogy onnantól kezdve, hogy ez élesedik, tehát egy globális piacra kell elvinni, ahol különböző kontinensek, különböző szabályozásának, különböző finanszírozási rendszerének kell megfelelnie, ott már nagyon összetett és komoly know-how, tapasztalat szükséges ahhoz, hogy ez egyáltalán megvalósulhasson, és ehhez egyébként ezek a nagy cégek szükségesek. Tehát lehet ezeket a nagy szereplőket bocskondiázni, meg lehet róluk rosszat mondani, de ha ők nem lennének, akkor gyakorlatilag ezek a terápiás eredmények nem lennének, amikre egyébként meg mindenki más is rendkívül büszke, és egyébként helyesen büszke ezekre az eredményekre. De ahhoz, hogy ezek a kutatások megtérüljenek, vagy egyáltalán finanszírozhatók legyenek, az esetek többségében egyébként ezt a forrást a pénzpiacokról kell előteremteni, és egy olyan beruházás, vagy egy olyan fejlesztés vonatkozásában, ahol egyébként nagyon magas kockázatok vannak. Azt nem mondtuk az elején, hogy egyébként nem csak, hogy hosszadalmas és drága egy-egy készítménynek a kifejlesztése, hanem a találati arány is viszonylag alacsony, tehát sok ezer molekulából készül el egy ténylegesen beteghez eljuttatható készítmény, tehát igazából egyrészt nagyon nagy mennyiségű munkát kell finanszírozni, hiszen nem csak azt az egy készítményt kell kifejleszteni, hanem sok egyéb más fejlesztés is megy párhuzamosan, ami akár az utolsó pillanatban is leállítható, hogyha valamilyen kétség merül föl. Másfelől, miután pénzpiaci források állnak ezen fejlesztések mögött, az esetek egy jelentős részében, ott azért ilyen kockázatos beruházásoknál azért vannak elvárt megtérülési mutatók, tehát itt igazából muszáj ennek a rendszernek önfenntartóvá vagy fenntarthatóvá lennie, ami egy adott terápia vonatkozásában lehet, hogy egy költséges készítményt biztosít, de összességében egyébként ezt tartja egyensúlyba, ezt a nagyon fontos szereppel bíró fejlesztő ágazatot.
És mi az, ami miatt most a ritka betegségek felé is tudtak fordulni a kutatók, illetve a fejlesztők? Így változott, vagy ennyit változott a technika, technológia például?
Is, és azt sem szabad elfelejteni, hogy egyébként a globális gyógyszerpiac, egy kis zárójeles megjegyzés, a globális gyógyszerpiacon abszolút domináns értékben a dészak-amerikai kontinens, tehát az USA és a Kanada gyógyszerfogyasztása, illetve az ottani piac. Első van az USA, de egyébként imányt a fejlett országok számítanak, és ha ott van valamilyen szabályozásbeli vagy finanszírozásbeli ösztönző, az nagyon gyorsan nyomot hagy a fejlesztés irányon, és hát nem véletlen, hogy a ritka betegségek vonatkozásában ez a fejlesztés megindult. Ez egy szándékolt folyamat volt. Az Észak-Amerikai Gyógyszerhatóság könnyebben engedélyez, illetve, és most a könnyebben alatt azt értem, hogy nem kihagy bizonyos elvárásokat, hanem egész egyszerűen támogatja eljárási, adminisztratív eszközökkel is azt, hogy ezeket a készítményeket fejlesszék a gyógyszeripari szereplők, és ez nyomot hagy. Tehát ez egy teljesen normális dolog, azt gondolom, hogy senkit nem kell meggyőzni arról, hogy amikor egy szabályozó beavatkozik, nem tudom én, az építőiparban az, hogy az új építésű lakások áfája csökkenthető, akkor az megmozgatja a piacot, ugyanígy megmozgatja egyébként a piacot egy ilyen jellegű dolog, csak itt egy egészen más termékről van szó. Nem házat építünk, hanem terápiákat fejlesztünk.
És a COVID-19 járványnak vannak olyan tanulságai, amelyek akár itt Európában hozhatják az adminisztrációban valami fajta változás lehetőségét, vagy akár a gyógyszerfejlesztéseknél valami fajta pozitív elmozdulást, amivel gyorsítani lehet ezeket a folyamatokat. Szóval van ilyen pozitív hozadéka ennek a helyzetnek?
Azt kell mondjam, hogy van, nem csak nemzetközi kitekintésben, hanem még ha tetszik, Magyarországon is. Talán az előbb, ahogy említettük, és nem baj, hogyha megismétlem, hogy sok tapasztalatot kell majd leszűrnünk ebből a világjárványból, és az egyik az, hogy egyébként ha egészséggazdaságtanilag számolható és pozitívan alátámasztható egy-egy terápiának az alkalmazása vagy elérhetővé tétele, még akkor is, hogyha az adott ponton, ahol a kiadás jelentkezik egyébként költségként, jelenik meg az ellátórendszerben, az összességében egyébként támogatható. És ebben a vonatkozásban már látszik az, hogy a terápiákhoz, az innovatív terápiákhoz való hozzáférésnek a gyorsasága, a betegekhez való eljuttatása, az egy igen komoly tényező. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy az elmúlt időszakban kormányzati és nem kormányzati műhelyek egész sora foglalkozott az ország versenyképességével, illetve a gazdasági teljesítőképességének növelésére irányuló lehetséges lépésekkel, és akár az MNB, akár az ITM, akár a pénzügyminisztérium vonatkozó dolgozatait, ha nézzük, akkor látszik az, hogy az egészségügyi ellátórendszer működése, annak a hatékonysága, a tényleges kimenetei, azok egyáltalán nem mellékesek. Tehát az, hogy most a magyarok születéskor várható élettartama évekkel alacsonyabb, mint az uniós átlag, és egyébként még a visegrádi ország, vagy a környező országokhoz képest is alacsonyabb, az nem csak egy szomorú tény, hogy egyébként mi hamarabb halunk meg, és egyébként kevesebbet tudunk játszani az unokákkal, hanem egyben egy nagyon komoly versenyképességet korlátozó tényező is. A Nemzeti Bank egyébként úgy számolt, hogy egy-egy évnyi különbség a születéskor várható élettartamban, az körülbelül a nemzetgazdaság összteljesítményeneken 3-5%-át jelenti, tehát nagyon komoly ilyen szempontból a hatása a nemzetgazdaságra is egy-egy terápia elérhetőségének, és nem véletlen, hogy ma már kormányzati dokumentumok egész sora, legutóbb éppen a nyáron elfogadott nemzeti egészségügyi ipar fejlesztését szolgáló stratégia vonatkozásában is kitüntetett szerepe, gyakorlatilag az intézkedési terv 36 pontjának az első pontja mutatott arra, hogy volt hivatott szabályozni, vagy illetve előírni a minisztériumok számára az innovatív terápiákhoz való hozzáférés gyorsítását Magyarországon. Egész egyszerűen azért, mert ennek önmagán túlmutató, messze túlmutató jelentősége van, és ez például egy pozitív hatás lehet, hogy még azok a kelet-közép-európai államok is, amelyek az egészségügyi kiadásokat sok esetben inkább egy fölösleges tehernek, vagy egy állandó költségcsökkentési, megtakarítási célpontnak tekintették, azok kezdik belátni, hogy ez egy nagyon fontos befektetés, befektetés a társadalom, befektetés a gazdaságba, és ez mindenféleképpen szerencsés. Én azt gondolom, hogy ilyen jellegű előrelépés hosszú éve óta nem történt a kormányzati gondolkodásban sem, mármint itt a gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében. Kevesen tudják, de én most ezt szívesen elmondom, hogy nagyon jó nemzetközi hírű szakértői vannak az országnak, aki a ellátás finanszírozással, gyógyszerfinanszírozással foglalkoznak, és sok esetben még az ő kezüket is fokozottan húsba kötötte az a fajta nagyon erős fiskális kontroll, ami érvényesül például a gyógyszerbefogadási rendszerben. Most látszik egy elmozdulás, látszik az, hogy ennek a rendszertani helyét egyre inkább kezdik megérteni a döntéshozók is, és nem csak egy egyedi kiadást látnak benne, hanem egy nagyon komoly társadalmi, gazdasági hatással bíró intézkedés lehetőség, vagy beavatkozás lehetőségét, és minden egyes olyan lépés, amivel mi ezt segítjük, az nem csak az ellátórendszer minőségét javítja, nem csak a mi életünk minőségét javítja, megjegyzem, ez is nagyon fontos, de nem csak ezt javítja, hanem összességében nagyon komoly, pozitív nemzetgazdasági hozadéka is van.
És akkor lépjünk egyet vagy kettőt hátrébb, globálisan nézzük, hogy 2020-ban mik a gyógyszerfejlesztés főbb irányai. Elsősorban a tömeg vagy az egyéni terápiás szereken van most a hangsúly?
Nyilván a paletta az nagyon széles. Pusztán azzal, hogy korábban nem látott lehetőségeink vannak, széles körben elérhető lehetőségeink vannak a személyre szabott gyógyszerelés vonatkozásában, ezért nagyon sok fejlesztés irányul, vagy halad ebbe az irányba, tehát ilyen szempontból a személyre szabott, az egyedi genetikai adottságokra mért terápiás lehetőségek fejlesztése, illetve továbbfejlesztése, mert ezek közül egyébként igen jelentős számban már ma is elérhetők, akár a magyarok számára is. Tehát ezek minél többen, vagy minél szélesebb körben legyenek elérhetők, és ezek azok, amelyek most, hogy úgy mondjam, izgalomban tartják a nemzetközi tudományos közösséget, hogy hogyan lehet minél gyorsabban ezeket a reményteli fejlesztéseket ténylegesen eljutatni a betegekhez.
És a tömeggyógyszerezés, illetve a tömegek által használható szerek fejlesztése is nagyjából hasonló dinamikában folytatódik emellett?
Természetesen igen. Tehát ezzel most azt akartam mondani, hogy egyébként minden más az be van rakva a fiókba, és azzal nem foglalkozik az ipar. Sőt, az az előbb említett 7000-es nagyságrendben várható új fejlesztés, várható új készítmény és folyamatban lévő fejlesztés, azok közül nagyon sok tartalmaz egyébként, nagyon sok érint szélesebb népbetegségként jelentkező megbetegedésekre irányuló terápiát is.
És egyébként a személyre szabott kezelés mennyire a jövő, vagy mennyire a jelen? Ugye említette a daganatos megbetegedéseket, hogy a szerek jelentős része, mint mondta, a 7000-ből igencsak sok erre irányul. Például a humán genetika egyre behatóbb ismerete a közeljövőben, akár a daganatos betegségeknél elhozhatja a személyre szabott kezelést? Vagy ez még a távolabbi jövő?
Hát ez igazából már a ma, vagy azt is mondhatnám, hogy a közelmúlt, tehát hogy igazából a személyre szabott gyógyszerelés már ma is, akár a magyar betegek számára is igen nagy és egyre nagyobb számára elérhető, egyébként köszönhető a nagyon komoly társadalombiztosítási és nagyon felkészült társadalombiztosítási szakértők, illetve gyógyszerügyi szakértőknek. Tehát, hogy ezek már vannak. Az, hogy ezek nagyobb számban elérhetők, az egy természetes igény, egyrészt a betegek részéről, másrészt pedig a szakemberek részéről is. De inkább máshonnan fognám meg a kérdést, nevezetesen, hogy gyógyszeripari szakértőként, illetve olyan valakiként, akitől sokat kérdeznek gyógyszeripari kérdéseket, vagy gyógyszerekkel kapcsolatos kérdéseket, nagyon sokszor kapom meg azt, hogy mikor lesz már meg a ráknak az ellenszere. És most elnézést, hogy ennyire leegyszerűsítve fogalmazom meg a kérdést. Pont ezt akarom karikírozni, hogy igazából maga a kérdésfeltevés sem jó ebben a vonatkozásban. Tehát, hogy olyanról, hogy a rák nem beszélhetünk, tehát itt több százas nagyságrendű daganatos megbetegedésről, illetve még nagyobb számú ehhez kapcsolódó különböző kórképről beszélhetünk. Tehát pusztán azzal egyébként, hogy jobban megismerjük a betegségeket, a mögötte álló összefüggéseket, az élettani összefüggéseket, már azzal közelebb kerülünk, tehát ezzel is személyre szabottabb, vagy betegségre szabottabb terápiákat tudunk készíteni. Az már csak havatortán, hogy ma már arra is alkalmasak vagyunk, hogy ezen betegségek, nem mindegyikében egyébként, de néhány daganatos megbetegedés vonatkozásában már a beteg genetikai hátterének pontos megismerésével még célzottabb terápiát tudunk biztosítani. Tehát ahogy az onkológus kollégák szokták mondani, a kemoterápiás szőnyegbombázás helyett egyre inkább a célzottabb, nagyon szofisztikált beavatkozások felé megyünk el, amely egyébként azt is magával az, hogy ezek a terápiák egyre kisebb számú betegkörnek fognak hozni segítséget, hiszen nem mindenkinek használjuk csak egy-két, akár több száz, tehát most nem azt akarom mondani, hogy csak egy-kettő ilyen beteg van, hanem százas, ezres nagyságrendben vannak ilyenek, de azok a terápiák csak erre vonatkoznak, viszont ebből egyre több van. Tehát így értettem azt, hogy egyre nagyobb lehetőségünk van, és egyre szélesebb körben. Van, ami már ma is bevett gyakorlat egyébként Magyarországon, és van olyan, amely remélem szerint inkább hamarabb, mint később, de majd a jövő zenéje lesz, hogy mikor érkezik el a magyar betegekhez.
2020 elejétől kezdve egy vírustól, illetve a vírusoktól rettegünk, félünk joggal, tegyük hozzá, de 2019 végén is, de 2019 közepén is nagyon sokat lehetett hallani arról, hogy az antibiotikumok, amelyek rendelkezésre állnak, kezdenek, talán lehet ezt mondani, idejét múltá válni, mert hogy nagyon sok és egyre több a gyógyszereknek ellenálló rezisztens baktérium. Akkor arról lehetett hallani, hogy itt kell valamit lépni, mert egy idő után nem lesznek olyan antibiotikumaink, amelyekkel gyógyítani tudjuk a betegek egy részét. Az antibiotikum kutatás hogy áll most?
Abban a előbb említett 7000-es körben igen nagy számban vannak egyébként új típusú antibiotikumok, illetve olyan terápiák, amelyek az antibiotikumok egy újfajta megközelítését próbálják a gyakorlatba átültetni. Ma már azt gondolom, hogy ez a vészjelzést, amit a nemzetközi tudományos, illetve orvosi társadalom jelzett, hogy kezdünk kifogyni a hatékony antibiotikumokból, az meghallgatásra talált a piac, illetve a kormányok vonatkozásában is, és például a nagy nemzetközi gyártók egy igen példaértékű összefogást tettek ebben az évben. Összeadtak egy teljesen független alapot, amely több milliárd dolláros alapot biztosít annak érdekében, hogy kifejezetten ezekre a kutatásokra tőlük függetlenül adjanak forrásokat, hogy minél több szakértőt, illetve szakembert lehessen bevonni ebbe a körbe. Ez nyilvánvalóan előremutató is. Egyébként, hogyha ennek a antibiotikum krízisnek, vagy antibiotikum problémának a gazdasági összefüggéseire is rávilágítsak, visszacsatolnék egy korábbi megbeszélés, vagy korábban mondott észrevételemhez nevezetesen, hogy mennyire befolyásolja egyébként a kereslet, illetve a piac azt, hogy milyen irányba mennek ezek a fejlesztések. Az antibiotikumokból a 2000-es éveket megelőzően nagyon komoly mértékben, illetve nagy számban állt rendelkezésre az egészségügyi ellátórendszerek, illetve az egészségügyi beavatkozások számára és egyre több ilyen antibiotikum volt elérhető, míg nem a finanszírozók egy ponton azt mondták, hogy igazából nekik ilyen drága új antibiotikumokra nincsen szükség, és elkezdték eltolni a piacot az olcsóbb, generikus, nagy számban elérhető, amik egyébként tökéletesen alkalmasak voltak az antibiotikumok. Tehát tökéletesen alkalmasak voltak arra, amit elvárunk, meg a kórházi kezelések folyamán elvártunk az antibiotikumoktól, de volt egy olyan nem kívánt mellékhatása ennek a döntésnek, hogy miután nem volt igény, nem volt felvevő piac az új típusú antibiotikumokra, az arra irányuló fejlesztések visszaestek. És ezt a visszaesett fejlesztési hullámot vagy dinamikát kellett visszaemelni az elmúlt időszakban ahhoz, hogy újra a fejlesztések középpontjába kerüljenek az antibiotikumok is. Ez egyébként most már az asztalon van, tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon közeli jövőben lesznek fantasztikus eredmények ezzel kapcsolatosan, de például itt látszik, hogy a gyógyszerek fejlesztése, illetve az előbb említett az innovatív gyógyszeripar egyensúlyi állapotát, vagy fenntartható egyensúlyi állapotát befolyásoló intézkedéseknek egyébként évtizedes kihatásai vannak. Ahogy említettem, a 2000-es évek elején az USA-ban született egy döntés, amivel sikerült a ritka betegségek finanszírozását, vagy a ritka betegségekre irányuló terápiák fejlesztését felerősíteni. Ha most egyébként erre arra döntenék, hogy most már ennyit már nem akarunk erre fizetni, és egyébként ne jöjjenek az új terápiák, akkor azok vissza fognak esni, ugyanúgy, ahogy visszaestek az antibiotikum fejlesztések is. Nem azt akarom ezzel sugallni, hogy egyébként szakmányban is számolatlanul és értelmetlenül döntsük bele a pénzt a gyógyszerek finanszírozásába, de az, hogy körültekintő és a másodlagos, harmadlagos hatásokat is figyelembe vevő döntésekre van szükség, az teljesen biztos.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Holzacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!